Smart Fotel. Okosabb, aki iFotert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
Aki egy picit jártasabb a tőzsdén, ezt tudja, hogy azért negyed évente a nagyvállalatok kiadnak mindenféle jelentéseket arról, hogy hogyan teljesítenek, milyen pénzügyi elvárásaikat sikerült a részvényeseknek teljesíteniük, mik azok, amiket alulmúltak, mik azok a területek, ahol még fejleszteni kell, és mi az, amiben viszont baromi jól állnak. És hát eddigiekben azt hallgattuk minden nagy AI vállalattól, de tényleg mindegyiktől, főleg a hardware gyártóktól, hogy annyira szuper és csodálatos minden, és az egekben vannak a részvények értékei, és hát úristen, milyen csodálatos nekünk, és ehhez képest a valóság egy picit árnyaltabb, de nagyon jól mutatja a mostani sztori azt is, hogy mennyire múlik mindez a hírverésen, mennyire múlik minden a hírverésen egyébként a tőzsdeszélyek körül, és a valós adatokhoz képest hogyan igazodik a piac viszonylag lassan, mert hát ugye az emberi feldolgozó képességnek azért vannak határai, tehát ugye egy ilyen jelentés megjelenésekor azért nagyon könnyű beárazni egy céget első blikre, és aztán kiderülnek a kis finomságok az ilyen riportokból, de a furcsaságát a mostani sztorinak az adja, hogy egy nagy AI vállalatról van szó, az Nvidia-ról, hardware gyártásban ugyebár ők a legnagyobbak per pillanat, és ugye mesterség és intelligenciához gyártanak szinte mindent, és mindenki ki van fogyva a csipekből, és őrült módon kapkodja azokat, és egy mesterséges intelligencia hívta fel a figyelmet arra, hogy azért nem veszük olyan a forrórakását, még az Nvidia sem feltétlenül akkora szárnyaló csoda, mint amennyire beállítják magukat, és hát a végeredmény meg is lett egészen gyorsan.
Ez eddig a világ történetében nem volt olyan, hogy 18 óra alatt ilyen szép ívből egy ilyen elég szép mélyrepülésbe kezdjen egy vállalat, ugyanis minden nagyon szépen is jól hangzott, egészen 18 órán keresztül, november 19-én az Nvidia közzétette a negyedéves adatait, ami messze-messze felülszárnyalta az elvárásokat, az $54,9 milliárd bevétellel szemben $57,1 milliárd lett, vagyis jóval több pénzt keresett az Nvidia annál, mint amire mindenki számított, értelemszerűen az egész tőzsdepiac ennek nagyon örült, elkezdett szárnyalni az Nvidia részvény, ezzel együtt húzta magával a bitcoint is, ugyanis nagyon sok vállalatnál és mesterséges intelligencia startupnál nagyon sok pénz van tőke konkrétan bitcoinban, tehát szépen elindult fölfelé ez az egész piac, és ugye mindenki nagyon boldog volt, hogy akkor mégiscsak jó ez az AI ügy, mégiscsak lehet ezzel pénzt keresni. A Bibi ott van igazából, hogy ilyenkor elkezdik az elemzők nézni az adatokat, végigolvassák a hosszú oldalas, apró betűs részeket az Nvidia jelentésben, stb. És hetek vagy akár hónapok múlva derül ki, hogy mondjuk nem minden olyan csillogóan fényes ebben a jelentésben, sőt, igazából van pár apró betűs rész, ami komoly aggodalomra ad okot, csak hogy időközben, ugye talán ez is közismert, hogy már nagyon sok olyan trader applikáció van, nagyon sok kereskedő alkalmazás van, ami mesterséges intelligenciát használ arra, hogy figyelje a tőzsdei árfolyamokat, és egyáltalán figyelje a tőzsdei mozgásokat, sőt, ezeket a jelentéseket is már figyelik, és érdekes módon most nem kellett eltelnie heteknek, hónapoknak, míg az emberi szemek és agyak felfogták azt, hogy van baj azért az Nvidia házatáján, ugyanis ezt az algoritmusok kiszúrták, és azok, amik arra voltak beállítva, hogy akkor automatikusan ennek fényében, a tudott adatok fényében kezdjenek el kereskedni az Nvidia részvényekkel, szépen elkezdték leértékelni az Nvidiát, és hirtelen ebből az óriási szárnyalásból egy elég erős mélyrepülésbe váltott mind a cég részvényei, és ezzel együtt az egész AI piac.
Félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy hirtelennyében kiderült, hogy senki nem vesz Nvidia csipeket, és hogy borzasztó rosszul megy egyébként a cégnek, nincs ekkora átverés. Igazából ami érdekességet felfedezett a mesterség és intelligencia, az ugye a számok mellett a trendek összehasonlítása más vállalatokkal, hasonló cégekkel, ebből derült ki ugyanis, hogy valami nem teljesen oké, és nem minden fedi a valóságot a korábbi nagyon nagy ívű kijelentésekből, mert hogy az Nvidia egészen lassan tudja beszedni a pénzeket azután, az eladott chip mennyiség után, amiről ők szépen szárnyanak, hogy ennyi meg annyi chipet leszállítottunk, és hát ehhez képest a bevételeik nem abban az ütemben nőnek, ami indokolt lenne. Nem arra van szó, hogy nagyon-nagyon hosszú idő után, vagy egyáltalán nem tudják behajtani a felvásárolt csipek utáni pénzeket, hanem hogy mondjuk egy nagyjából egy héttel csúszik a korábbiakhoz képest ez a fizetési időtartam. Ami önmagában nem tragikus, csak hogy a piaci trend az ellenkezőjét mutatja minden más vállalatnál. Tehát kedve az Advanced Micronál, az Intelnél, a taiwani chipgyártóktól, ez a mindenki rövidebb időtartamba ő tudja felhajtani azt az összeget, amit az elvileg leszállított chipek után meg kell, hogy kapjanak. Ehhez képest az Nvidia-nál az időtartam növekedett az előző időszakhoz képest, tehát úgy tűnik, hogy ott van valami keresleti vagy fizetési probléma a vásárlóknál, illetve ami még nagyon árulkodó volt, hogy mindezzel együtt, annak ellenére, hogy elvileg chip hiány szerűség van, már nem olyan durván, mint régebben volt azért, de hogy elvileg brutális a kereslet a chipekre, a gyártó jelentésében növekedett a felhalmozott, tehát otthon tárolt, mármint a saját raktárjában tárolt, legyártott chipeknek a száma, és ugye azoknak az értéke. Tehát ez azt mutatja, hogy valami az eladások terén nem egészen stimmel.
Igen, ugyanis folyamatosan Jensen Huang is, és Colette Kress is, aki a pénzügyi igazgatója az Nvidia-nak, folyamatosan arról nyilatkozott, hogy óriási a kereslet a chipekre, gyakorlatilag nem tudnak eleget gyártani, ami ugye lehet igaz, és valószínűleg ez így van, hiszen dollár 100 milliárdokat öl a Google, a Meta és mindenki más is abba, hogy az AI-ba fektessen, és ehhez 90%-ban Nvidia chipeket fognak használni. Ennek ellenére, ha őrületes készlethiány van, akkor nem igazán értették az algoritmusok sem, és most már az emberi elemzők sem, hogy akkor vajon hogyan növekedhetett a raktárkészlete a fennmaradó, még az Nvidia-nál lévő chipek száma 32%-kal, hiszen a piac egész egyszerűen úgy működik, hogyha valamiből kereslethiány van, akkor az nincs raktáron, pont. Ilyen egyszerű. Tehát valószínűleg, és most már a szakértők is látják a trendeket, hogy mi lehet mögötte, itt valami súsmus van, mert akkor vagy az van, hogy az Nvidia raktározza ezeket a chipeket, de igazából azok már el vannak adva valakinek, csak még nincsen kifizetve, de azt a kifizetést már ő azért beírta ceruzával, de hát a jelentésben nincsen, hogy ceruza, bevétel, kiadás, nyereség, viszont látásra, de hogy ceruzával kvázi így mutatom az idézőjelet, beírta azért ebbe az eredménybe, hogy ja, persze azok a csipek, amik ott raktáron vannak, azok persze sok-sok, de azok már mind el vannak adva, csak még nem fizették ki, viszont így, amire a Pet is utalt, hogy ez igazából egy 7 napos időszak, amiről beszélünk, csak amikor 100 milliárd dollárokról van szó, és ilyen értékű összegekről és kifizetésekről, akkor leosztva a 7 napra, az bizony komoly-komoly milliárdos tétel, vagyis hiány egy cég életében, aki éppen azt mondja, hogy soha életében ennyit nem keresett, és itt kezdtek el most már az emberek vizsgálódni ezek alapján, az adatok alapján, tehát ezt vette ugye észre egyrészt az algoritmus, hogy itt valami bivi van, tehát nem növekedhet a készlet, hogyha készlet hiány van, és hogy milyen lassan jönnek be, az iparági standardhez képest lassan jönnek be az Nvidia-hoz a pénzek, az általában gyorsabban szokott lezajlani a nagyobb vállalatoknál, Intel-től kezdve a TSMC-nél mindenkinél, és erre reagáltak az automatikus traderek azzal, ugye az algoritmusok, hogy elkezdték leértékelni az Nvidia-t, de közben a szakértők, az emberi szakértők arra is rájöttek, és arra is felfigyeltek, hogy itt komoly körbefinanszírozási spirál van az AI-on belül, és ez bizony-bizony nagyon-nagyon komoly jövőt fest az Nvidia-ra és az összes olyan vállalatra, ami ebből akar csilliárdokat csinálni, mármint a mesterséges intelligenciából.
A körbefinanszírozást alatt inkább azt kell most konkrétan érteni, hogy a vállalatok egymás szolgáltatásaira és egymás termékeire írnak alá szerződéseket, vásárlási kötelezettségeket, tehát amíg az egyik cég mondjuk elad, a másik cég kifizet, de a harmadik céget megfinanszírozzák ebből a pénzből, amely a negyedik cégnek egy vásárlási kötelezettséggel bevonja, úgymond a tőkéjét, vagy legalábbis valamiféle befektetését, mert hogy ő meg a szolgáltatás értékesítésre írt alá szerződést a vásárlóval, szóval mindenki mindenkinek valamilyen formában tartozik, valamilyen formában fizet, és ez a rossz körkötelezettség igazából körbe megy a piacon, mindenkinek valamilyen mértékben felduzzasztja az elméleti értékét, tehát minden cég egy picit drágább és picit értékesebb lesz önállóan nézve, hiszen hozzá nagy összegek folynak be, nagy cégek, Microsoft, Oracle, mindenki, az XAI-tól kezdve mindenki ezen a területen akar nagyokat kaszálni, és pont az adott terület nagyjaitól, óriásaitól vásárol be, akár szolgáltatást, akár hardware-t, de hogy ezek a cégek pedig egymás felé visszafelé osztják ezeket a költségeket, és elkezdik egymástól megvásárolgatni a dolgokat. Szóval a gyakorlat az, hogy míg a részvényesek őrült módon pakolják be a pénzt a vásárlásokba, mert emelkedik a részvények értéke, addig ezek a cégek valójában úgy tűnik legalábbis a mostani elemzések szerint, hogy egymást támogatva úgymond, felhúzva növelik mesterségesen az AI piac értékét, ami a gyakorlatban még mindig nem tudja igazán megmutatni, tehát az egész mesterséges intelligencia piac megmutatni azt, hogy hogy is lesz az átlag ember számára, sőt, igazából a cégek számára is, effektíve ténylegesen pénz a mesterséges intelligenciából.
Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
Három darab Unreal készülék hever előttünk, nagyon-nagyon közeli rokonságban vannak ők, hiszen édes testvérek, ugyanis az Unreal 600 Lite, az Unreal 600 és az Unreal 600 Pro az, ami itt hever az asztalon, és most elgondolkoztam egy pillanatra, hogy Unreal 600-nak kellene hívnom, de mindegy, maradunk az Unreal 600-nál. És ez az a trió, ahol nyilván a rutinos hallgatók tudják, a Lite az egy kicsit egyszerűsített, pénztárca barátosítottabb, és most már létezik ilyen szó, verzió. A sima Unreal 600 mondjuk azt, hogy a mainstream közönségnek szól, a Pro pedig azoknak, akik például, és ezt majd kitárgyaljuk, jobb kamerás képességekre vágynak, de ugyanazt a design nyelvet, ezt nagyon utálom ezt a szót, szerintem eddig soha nem mondtam ki a rádióba, és azt hiszem soha nem fogom, de hogy használják, és ha már itt tartunk, hogy design nyelv, tessék, másodszor is kimondtam, akkor adresszáljuk is az elefántot, ami betévett a porcelánboltba, ugyanis ezt a külalakot egészen konkrétan, egészen sokszor egy egészen másik gyártónál láthattuk.
Nevezzük nevén az Apple design elvet, pontosan a design elemeit köszönti a Honor 600-as széria is a gyártónál. Nagyon sok más androidos és nagyon sok más ASE gyártóval egyetemben. Annyira sikerült egyébként ezt a dizájnt, ezt az Apple dizájnt mondjuk azt, hogy ihletforrásként használni, hogy a legkisebb modell, tehát a Lite, az az iPhone 17-re a legalapabb modellre hasonlít. Itt azért még nem olyan nehéz egyébként ugye azért erőltetni is a hasonlóságot, más gyártónál is találunk hasonló készülékeket, de ahogy a sima és a Pro modellnél a kamera körüli kis üveg felület egy az egyben a 17 Pro és Pro Max változatokat idézve az Apple-től, azt egyszerűen kár tagadni is, és igazából a gyártó sem tagadja, egész egyszerűen arra van szó, hogy az ASE piacon nem számít cikinek mondjuk úgy másolni, és igazából itt már tele nincs rá jobb szó, másolni a design elemeket más gyártóktól, ha azok mondjuk tele nagyon menőnek számítanak a piacon, mert hogy mindenki pontosan azt keresi, hogy mi a számára tetszetős modell, mind tudásban, mind pedig külsőben, és az Apple nyilván nem kevés pénzt és energiát ölt abba, hogy külsőre is tetszetős készüléket gyártson. Ezt leszámítva már mindezt a kis design elvet, a 600-as széria ízig vérig androidos készülék, ráadásul annyira Honor készülék, hogy a gyártó Magic OS nevű operációs rendszer felületét használva töménytelen mennyiségű mesterséges intelligencia szolgáltást is találunk, de ezekre már leginkább egyébként a fotózás terén fogunk kitérni, mert hogy többnyire a fotózást és képalkotást érinti legalábbis a mi régiónkban az az AI szolgáltatás csomag, amit mindhárom Honor 600-as fedélzetén megtalálunk.
Vegyük át először a hasonlóságokat, mivel édes testvérek, ugye a Lite, a sima és a Pro modell, ezért a dimenziókat tekintve és a külalakot tekintve nagyon kevés különbség lesz közöttük. Érdekes módon a legnagyobb, mutatom az idézőjelet, kijelzője a Lite modellnek van, ami 6,6 colos kijelzővel rendelkezik, azért mutatom az idézőjelet, mert a sima és a Pro modell 6,57, tehát 300 collal kisebb mindössze a kijelző, tehát gyakorlatilag teljességgel elhanyagolható ez a méretkülönbség, viszont a legvékonyabb is a Lite modell, ez 7,34 mm, míg a másik két tesó egyaránt 7,8 mm, egy picit vastagabbak, nyilvánvalóan sokkal több hardware-t kellett belepakolni a sima és pláne a Pro modellbe, ezért lehet ez az icipici különbség. Előről gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a három modell, kijelző tekintetében is abszolút arról beszélünk, hogy nagyon-nagyon hasonló megoldásokról van szó. Akkumulátor tekintetében szintén érdekes, valószínűleg itt volt a legtöbb hely, hogy a legnagyobb aksi az a Lite-ban van, a Pro-ban és a simában egy icipicit tényleg elhanyagolhatóan, icipicit kisebb az aksi, mind a háromnak nagyon-nagyon jó az üzemideje, illetve víz és porálóságban pedig nyilvánvalóan a sima és a Pro modell áll jobban, ahol a Pro teljesít a legjobban, tehát hogyha mindenképpen vízes poros környezetben szeretnénk használni a 600-as szériát az Unreal-től, akkor muszáj a legdrágább Pro verzió felé kacsingatnunk, de innentől jönnek az igazi különbségek, hiszen mind processzorban, pláne mind kamerarendszerben és egyebekben azért jócskán van különbség a készülékek között.
Mielőtt rátérnék a processzorra, egy gyors különbség töltés szempontjából. A legkisebb modell 45 wattos vezetékes töltésre képes mindössze, a középső ezt már 80 watton képes megtenni, de csak a Honor saját szabványával nyilván. Míg a legnagyobb modell az egyedüli a három közül, aki vezeték nélküli töltést is kapott, és ezt tudja akár 50 watttal felvenni. Megint csak ugye figyelnünk kell, hogy kompatibilis töltőket vásároljunk ezekhez a készülékekhez. De ha már különbségek és ha már hardware, a Lite készülék MediaTek Dimensity 7100 Elite processzort kapott, az Elite ne téveztem meg senkit, ez egy takarékos és a középkategória alján kucorgó chipset, de igazából a mindennapi használatra abszolút elegendő, mivel egyébként takarékos, ezért nagyon jó üzemidőt lehet elérni a nagyon nagy akkumulátorral párosítva, míg a Honor 600-as egy Snapdragon 7 Gen 4-et kapott, ezt ebben a kategóriában, ebben az árán kicsit kicsinek és kicsit szűkösnek érzem, annak ellenére, hogy mindennapi használatban nem sok hátrányát látjuk annak, hogy tényleg abszolút mértani pontosággal középkategóriás processzort választott a gyártó, szimplán az a helyzet, hogy a dráguló hardverek mellett most már igazából ebben a kategóriában csak ez fért bele a készülékbe. A Pro modell viszont egy Snapdragon 8 Elite-et kapott 3 nanométeres gyártás technológiával, ez egy bitang erős chip ahhoz képest, amilyen kategóriába, amilyen sávozásba rakta a készüléket, ez a felső középkategóriába gyártó, és ennek megfelelően ez a legerősebb, legnagyobb teljesítménye rendelkező, ez még a kamerás képességben egész pontosan videózásnál is megérződik, mert hogy a három modell közül csak ez képes 4K felbontás mellett 60 képkocka per másodperces rögzítésre, a középső modell ez 30 képkockával tudja megtenni, a legkisebb pedig csak full HD felbontásban tud rögzíteni, de ha már kameráról beszélgetünk, akkor mindenképpen meg kell említenünk azokat a kamerás képességeket, amikre a Honor egyébként nagyon büszke is, mert hogy ezt a sorozatot ismételten csak ezt a számozott százas sorozatot a fotózásra érezte ki nagyon sok szempontból. A legkisebb modell 108 megapixeles főkamerát kapott, egészen nagynak hangzik. Nem feltétlenül ez lesz majd a piacvezető a kategóriáján belül sem, de a kategória átlagot jól hozza egyébként minőségben. Az 5 megapixeles széles látószögű, amit emelé raktak, igazából szerintem egy kicsit felesleges is. Nem fog túl sok szép eredményt produkálni ezzel a készülék. Míg a középmezőnyös 600-asunk már 200 megapixeles főkamerával és optikai képstabilizátorral is rendelkezik. Itt 12 megapixeles a ultranagy látószögű lencsénk, és a 200 megapixeles főkamerával digitálisan kevert zoomolást is tudunk már itt mindenféle trükkökkel elérni, amit mesterséges intelligencia is segít feljavítani. Ugyanez a helyzet egyébként a 600 Pro-nál is, de ott az optikai nagyítás is rendelkezésünkre áll, hála az 50 megapixeles periszkóp rendszerű 3,5-szeres optikai zoomot kínáló zoom vagy telefotó lencsénknek. Egyébként annyit mindenképpen a középső és nagytesó számlájára is oda kell írnom, hogy a nagylátószögű, tehát az ultranagylátószögű kamera autofókuszt is kapott, ezzel nagyon szép makrofotókat tudunk készíteni, de nyilván a legnagyobb modellnél abszolút az AI nagyításon van a hangsúly, ami egy-két éve még csak csúcskategóriás készülékben volt elérhető, itt már 120-szoros zoomot is el tudunk papíron érni. Nyilván ezen a zoom távolságon azért már a mesterséges intelligencia sem tud csodákat művelni, de azért egész szépen fel tud javítani képeket, illetve mondhatjuk úgy, hogy megpróbálja kitalálni abból a kis pixel halmazból, amit ilyen nagyításnál elérünk, a mesterséges intelligencia, hogy mit is akartunk fotózni.
Amiben még hasonló, mert ugye én vagyok az, aki a hasonlóságokat mondja, amiben még hasonló három készülék, hogy mind a három készüléken van dedikált olyan gomb, amit használhatunk másra is, mint a bekapcsolás vagy a hangerőszabályozás. Ugye általánosságban azt lehet mondani, hogy újra feltalálták a melegvizet a mobil gyártók, és elkezdtek plusz gombokat, jelesül plusz egy gombot tenni a készülékek burkolatára, azért, hogy azt valamire használjuk. A Light esetében ezt szinte kizárólag csak AI funkciókra, azt is limitált mennyiségben AI funkciókra használhatjuk. A sima és a Pro modelleknél viszont ezt a gombot egészen-egészen sokrétűen lehet programozni, és alapvetően itt szeretném begombolni azt a gondolatot, hogy én üdvözlöm, hogy újra feltalálták a melegvizet a gyártók, és bár kamera gombnak használják a legtöbben, ettől függetlenül nagyon-nagyon jó, hogy dedikált gombokat is kapunk végre újra egyes gyártóknál, így az Honor 600-as szériánál is, úgyhogy én ezt mindenképpen üdvözlöm, és mindenképpen jónak tartom, pláne, hogy a sima és a 600-as modellen ezt elég sokrétűen nagyon sok mindenre be tudjuk állítani, tehát személyre tudjuk szabni, és hogy nem úgy csinálja, mint sok más gyártó, ahol csak mondjuk a hangasszisztenst, a fotózást, vagy esetleg AI funkciókat tudunk kiválasztani. Mondom, itt is azért a sima és a Pro modell az, ami ebben jobban jeleskedik.
Tárhely szempontjából, illetve rendszer memória szempontjából a legkisebb modell 8 GB-tal és 128 GB háttértárral takarékoskodhat, még a nagyobbak esetében már a 600-asnál van választás lehetőségünk 8x256 vagy 8x512 GB-os kiszerelésre, a 600 Pro-nál 12 GB rendszer memória és 512 GB háttértár áll a felhasználó szolgálatában, ebben már nincsen túl sok variáció, és természetesen itt is még olyan egyéb AI funkciókat is megkapunk, mint mondjuk a különféle írási asszisztensek, a fotóból videó animációkat készítő rövid kis mesterséges intelligencia szolgáltás. Ez az első időszakban egyébként abszolút ingyenesen elérhető majd a felhasználóknak, de rengeteg olyan mesterséges intelligenciához kötődő funkciót kapunk ezekben a készülékekben, ami egyébként nem mindegyiken működik jól magyar nyelven, de ahogy látom, a gyártó nagyon sokat oda tett azért, hogy ez egyre fejlettebb és fejlettebb legyen.
Az Under 600 Lite 600 és 600 Pro nagyjából le is fedi a normál alsó kategóriától a csúcs kategóriáig az árakat is, úgyhogy innentől mindenki igényei és pénztárcája szerint válogathat. Alapvetően három a saját területén és a saját osztályában jó készüléket ismertük meg. Nyilvánvalóan, hogy a kamerázásról van szó, videózás és fotós képességekről, akkor a Pro az mindenképpen viszi a pálmát. Mi nagyon örültünk, hogy itt járt nálunk ez a három készülék, de ez az egy óra általában kevés szokott lenni, hogy mindent elmeséljünk, így jön ez most is, de az iFater.net oldalon, a YouTube-on és a TikTokon is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
egészen pontosan 167 óra múlva újra találkozunk.
Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
Sziasztok!